Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idő múlása ellenére a hiroshimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra, mondta 14. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján. Az egyházfő a Szent Péter téren tartott általános audiencián megemlékezett a hiroshimára ledobott amerikai atombomba évfordulójáról, és emlékeztetett, hogy 3 nap múlva lesz Nagasaki elpusztításának évfordulója. 14. Leó kifejtette, hogy az eltelt évtizedek ellenére az akkori tragikus történések egyetemes figyelmeztetésnek számítanak ma is. Remélem, hogy az erős feszültségek és véres konfliktusok jellemezte mai világban a másik elpusztításának fenyegetésére épített biztonság illúziója átadja a helyét az igazságosság eszközeinek, a perbeszéd gyakorlatának, a testvériségbe vetett bizalomnak, mondta a pápa. Őrizetbe vették a miniszterelnök megölését tervező férfit, ellene emberölés előkészülete miatt indított büntetőeljárást a Budapesti Regionális Nyomozóügyészség, és kezdeményezték letartóztatását, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel. A közleményben azt írták, a férfi egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik Magyarország miniszterelnökének megölésére. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. júliusában ezen a honlapon nyilvános felhívást tett közzé azzal, hogy akár forintban, akár más állam valutájában is hajlandó fizetni azért, hogy az arra vállalkozó személy megfogalmazása szerint a lehető legjobb bérgyilkos a magyar miniszterelnököt megölje. A nyomozó ügyészség, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével a férfit azonosította, elfogta és őrizetbe vette, majd emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Egyértelműen destabilizáló tényező a Balkánon a boszniai szerb elnök elítélése, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a miniszterelnök kedden találkozott Milorad Dodikkal, a boszniai szerb köztársaság elnökével. Úgy fogalmazott, a veszélyek szerintünk jelentősek. Úgy látjuk, hogy a Balkán nem először a történelemben egy puskaporos hordó, amiből lehet háborús gócpont. Minél több háborús gócpont van a világon, annál nagyobb a veszélye a világháború kitörésének. A miniszter azt mondta, a magyar kormány abszurdnak tartja a kialakult helyzetet, és úgy látja, Bosznia-Hercegovina és a Balkán stabilitását nem a nyugat beavatkozása segíti, hanem a nyugat távozása ebből a térségből. A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette gazdasági és fejlesztési programbizottság szerdán bejelentette, hogy elfogadta az olasz félszigetet Szicíliával összekötő híd végleges tervét, amely a világ legnagyobb függő szerkezete lesz, és költségvetése megközelíti a 14 milliárd eurót. A gazdasági és fenntartató fejlődésért felelős minisztériumközi bizottság közleményben hangsúlyozta, hogy stratégiai jelentőségű infrastruktúrális beruházásról van szó a déli térségek fejlesztése és az egész ország számára. Az összeget közpénzből fedezik, amit többek között a tavalyi és az idei költségvetés biztosít. Olvasható a bizottság közlésében. A dokumentum felidézi, hogy a projekt 1971 óta szerepel napirenden, de 2022-ben Giorgia Meloni kormánya indította újra. A világ leghosszabb 3300 méteres függőhídjának megvalósításáról van szó, amelyen a tervek szerint mindkét irányba többek között 3-3 sávos autóút, valamint vasútvonal vezet. Óránként 6000 jármű és napi 200 vonat áthaladásával számolnak. Végül a várható időjárásról. Száraz, napos időre van kilátás, amit legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetnek, csapadék nem várható. Az Alföldön az északkeleti, északnyugaton a déli délkeleti szél lehet helyenként élénk, meglehetősen hűvös lesz a reggel, 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken csak nem az egész országban zavartalan lesz a napsütés. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Lóczi Tamás atyával, az Egri Szeminárium spirituálisával a jubileumi ifjúsági találkozó római programjairól, élményeiről és a most vasárnap kezdődő hivatástisztázó lelki gyakorlatról is beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Tamás atya, a Zoom vonal túlsó végén, szervusz!
Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is.
Ezekben a percekben, amikor ez a beszélgetés készül, értél haza Rómából rengeteg élménnyel, és arra kérlek, hogy ezekről az élményekről számolj be nekünk.
Nagyon nagy ajándék volt az Úristentől, és a katolikus egyháztól, a Szent Évtől, nem utolsó sorban pedig érsekatyától, hogy 110 fiatallal együtt részt vehettünk a Szent Évi ifjúsági zarándoklaton, amely a szentévi programoknak egy kiemelt eseménye, mert szerintem ez az egyetlen program, amin mennyiségben a legtöbben jelen voltunk. Nem tudok pontos adatokat mondani, de a híradások alapján több mint 1 millió fiatal volt jelen.
Mesélj, az utazással kezdjük először, és mivel utaztatok?
Autóbuszos utazásunk volt. Amikor elkezdtük meghirdetni ezt az egész rendezvényt, akkor először egy buszra gondoltunk, és a végén 3 busznyi diákkal is részt tudtunk venni. Ez 110 fiatalt jelentett. Egy kihívás is adott, hiszen mind a 3 buszra Vizi János atya, az ifjúsági referens fontosnak tartotta azt, hogy lelkipásztori jelenlét is legyen. Emellett nyilván Kovács Krisztián, mint a főmunkatárs, rengeteg munkát tett bele ebbe az egész találkozóba. A buszutat egybe nyomtuk le, a 3 busz úgy konvojban egymás után haladt, már a buszos csapat is összekovácsolódott, hiszen gondoltunk arra, hogy az előtalálkozón külön találkozzanak az azonos buszon utazók majd. Így sikerült azt elérni, hogy mikor ez az egész rendezvény megvalósult, már bizonyos fajta ismerettség volt a fiatalok között.
Hány napot voltatok ott?
A rendezvény, ezek a ifjúsági zarándoklatok egy előtalálkozóból és egy főtalálkozóból állnak, ezt azért mondom, mert nekem már ez az ötödik volt életemben. Most előtalálkozón nem vettünk részt, hiszen alig 3 hete ért véget az Eger-Szalóki ifjúsági lelki gyakorlat. A főtalálkozót céloztuk meg, amely Róma városát érintette, és ez július 28-ától augusztus 3-áig tartott, tehát egy bő egy hét.
Hol volt a szállásotok?
Hát a szállás az mindig egy nagy kihívás ennyi embertömegnek. Én az 5 találkozó alatt is már mindenféle módozatban részesültem. Ez most egy óriási vásárcsarnok terület volt, úgyhogy hogy Fiera di Roma, amelynek a hangárjaiban voltunk elhelyezve 9 ilyen nagy hangár. Nem számoltam, de olyan 1000 körülinek satszolom a jellétet egy hangárban a résztvevőknek. Ez annyit jelentett, hogy le tudta az ember teríteni a laticelt, a hálózsákot, és hát ennyi területe volt, meg a bőröngyét, és aztán közös kiszolgáló helységek álltak a rendelkezésünkre.
Az étkezést hogy oldottátok meg?
Az étkezésre kaptunk egy applikáción keresztül letölthető kupon sorozatot, amely 10 eurós vonalkódos egységekből állt, amit elég sok helyen be lehetett váltani. Ez már régóta gyakorlat. 25 évvel ezelőtt, amikor először voltam, akkor még konkrétan kézbe kaptuk a csomagokat, de ugye ez a legnehezebb megoldás. Aztán jött az, hogy nagy élelmiszer láncok, nagy gyors étkezde láncokba lehetett beváltani. Most még tágabb volt ezeknek a köre. A fiatalok így az összeghatártól függően tulajdonképpen bármire beválthatták az étkezési kuponokat.
Ezt a 110 fiatalt koordinálni is nehéz lehetett. Amennyire lehetett, együtt mozogtatok a programok között?
Igen, már egy helyre is telepettünk le, nyilván a szállásnál, akkor volt közös csoportunk, amelyben üzenni tudtunk egymásnak, tehát tudtunk egymás információiról, és a nagypápai rendezvényekre fontosnak tartottuk, hogy oda együtt mozogjunk. Amellett, hogy ugyanez 18 év fölöttieknek van meghirdetve, tehát a többi fakultatív programban viszont nem kötöttük meg a fiatalok kezét. Az is lényeges, én azt gondolom, egy felnőtt embernek, hogy önállóan is felfedezhesse Rómát. Ez nagyon érdekesen csapódott le most a hazauton, amikor körkérdésben föltettem a kérdést, hogy mi volt a legmaradandóbb élmény, és hát nem csak a közös programokról számoltak be, hanem olyan egyéni felfedezésekről is, amelyek nekik nagyon jelentősek voltak.
Neked mi volt a legnagyobb élmény?
Hát amikor ez a kérdés én föltettem, akkor természetesen én is készültem rá. A Szent Lépcsőt mondtam elsőnek, én nekem mindig megdöbbentő végigmenni térdelve. Ugye ez a lateráni bazilikával van szemben, 28 lépcsőfokból áll, és hát a hagyomány szerint ezen vezették végig a mi úrunk Krisztust a Pilátushoz, már vérző sebekkel, ostorozás töviskorona után, és hát nagyon megható, és ajánlottam is a fiataloknak, hogy minden egyes lépcsőfokot föl lehet külön más-más szándékra ajánlani, és ez egy óriási hát ajándék, amit tudunk adni, kiesdekelni bizonyos szándékokra. Emellett sokan megfogalmazták a fiatalok közül a vírasztás, az utolsó estének a szentségimádását a Tor Vergátán, hogy az csoda önmagában, hogy több mint 1 millió fiatal valamilyen ügyért csendbe tud lenni, és erre csak Krisztus képes rávenni, azt hiszem, egy mai fiatalt, hogy ő rá figyeljen. Vagy sokan mondták a magyar szentmisét a Szent Pál Székesegyházban, hogy a sok-sok ugye idegen nyelvi környezet mellett volt egy sajátunk. Ez csak néhány azok közül a nagy élmények közül, amik megfogalmazottak.
A programokat néhányat már említettél, de mondjuk el, hogy mi minden élményekben volt részetek, milyen helyeken jártatok, mit tudtatok megnézni, mire volt idő?
Számomra nagyon vicces volt, hogy mulatságos, olvasva a programot, hogy rögtön beugrott, hogy 25 évvel ezelőtt ugyanez volt a hétnek a beosztása. Egyedüliként vettem úgy részt a rendezvényen, hogy már 2000-ben is ott voltam, mindenki más ugye azután született, meg később jöttek. Ezek úgy szoktak felépülni, hogy a hétfői napot a megérkezésre szánják a különböző csoportoknak. Kedd este van egy nyitó ceremónia, amely most már szentmise, korábbi években ez egy ilyen nemzetek bemutatkozása volt. Most is megmutatkozott ebben a nemzetiség, hiszen több nyelven köszöntött bennünket Fizikella bíboros, a pápa nevében, sőt az egész rendezvények a legvégén maga a Szentatya is megjelent a pápa mobillal, és néhány szót szólt nekünk hozzánk. Ez volt a Szent Péter téren. Kedd, szerda és csütörtök az a különböző fakultatív programokra van számva, ezért ezen belülre teszik a nemzeti miséket is. Nekünk szerdán este vagy délután volt a Szent Pál Székesegyházban a mintegy 1500 fős magyar kontingensnek a közös magyar nyelvű szentmisé Fábri Kornél püspökatya vezetésével. Pénteken egy bűnbánati nap volt a Circus Maximusban. Egész héten át lehet gyóni, de ez segített bennünket abban, hogy ezek a szempontok még jobban elmélyüljenek, és felkészültebben érkezzünk meg a legnagyobb programra, hogy így mondjam, szombat-vasárnap arra, hogy ki kell vonulni arra a területre ennek a nagyon sok embernek, ahol majd a záró szentmise lesz, és szombat este egy nagyon szép megható virrasztás van naplementében a Szentatyával, vasárnap pedig az a szentmise, amely az egésznek a csúcsa.
Még mielőtt a pápa gondolataira rákérdeznék, a Szent Év az hogyan jelent meg úgy a programokban, vagy mennyivel volt másabb ez, mint a tavalyi, vagy az az előtti, te majd minden évben ott vagy.
Igen. Hát a legnagyobb jelentősége ugye a Szent Évhez kötődő búcsúnyerési lehetőség, amelynek egyik legmegfoghatóbb, ugye látványos dolga a Szent Kapukon való átmenetel. Ezért a négy nagy bazilikában, amelyben Szent Kaput nyitott a pápa, azokban minket is természetszerűleg abba az irányba tereltek, meg hát mindenki át is akart menni. Fontos volt azt hangsúlyozni a közösségnek, hogy ez nem csak egy ajtón való átmenetel, hanem ezt komoly előkészület előzi meg, hiszen az ember erre szentgyónással készül, szentáldozásban járul, pápa szándékára imádkozik, illetve felajánlja ezt a búcsút egy elhunyt szerettért vagy önmagáért. Ez talán a legnagyobb különlegessége a szentévi zarándoklatoknak kimondottam.
Miről beszélt a Szentatya?
A Szentatya nagyon sok mindenben utalt Ferenc pápára, hiszen Ferenc pápa volt, aki meghirdette a szentévet, illetve aki még a fiatalokat meghívta erre a rendezvényre. Látszik a két pápa közötti átmenet, hiszen évek óta, ahogy ismerjük a jelenlegi Szentatyát, Ferenc pápa hivatalának, egyik fontos hivatalának vezetője volt. Ezért utalt arra, hogy mi fiatalok legyünk a főszereplői, vagy a fiatalok legyenek a főszereplői a saját életüknek, hogy ne egy képernyő mögül, ne egy karosszékben, ne otthon ülve akarjanak kapcsolatot teremteni a világgal, ne virtuális kapcsolataik legyenek, hanem élő kapcsolataik legyenek. Fontos volt számára az is, hogy Krisztus központú legyen az életünk, hogy a válaszokat nem más szellemi irányzatoktól keressük, hanem a Bibliából, meg az egyház tanításából, hogy mindenre megvan a válasz, amit kerestek a mai fiatalok is. Meghívta a fiatalokat a Szentatya arra, hogy kovászok legyenek ott, ahol vannak. Hogy ez az zarándoklat nem ér véget azzal, hogy hazamegyünk Rómából, hanem a saját kis közösségeinkben újítsuk meg a jelenlétet, az egyházi életet, a Krisztushoz való kötődést. Ehhez hasonló sok-sok más gondolatot mondott még a Szentatya számunkra.
Lóczi Tamás atyával, az EGRI szeminárium spirituálisával beszélgetünk. Mi a véleményed a szervezésről? Mennyire volt flottul megoldva az egyes programokon való részvétel, eljutás, ilyesmi?
Ez mindig egy ilyen vegyes érzelem, én azt figyelem meg egy ilyen mediterrán országban. Egyszerre megmutatkozik az, hogy rengeteget dolgoznak rajta, és hát nyilván az is, hogy van az az ember mennyiség, ami fölött nem lehet egyszerűen teljes egészében kontrollat tartani mindent. Én azt javasoltam a mi csapatunknak, és ez nagyon be is vált, hogy nagyon korán reggel indultunk el a szállásról, és így a legelső délötti programokban ki mit célzott meg, azt a templomot, azt a kegyhelyet még nagyon szépen tudta kényelmesen megtekinteni. Aztán olyan 10-11 órától minden helyszínbe sűrűsödött, onnantól kezdve nehezebb az áhítat, de természetesen látogatható, meg hosszabbak a sorok is. Hogy már említettem, az étkezés az rugalmasan történt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a visszajutás is a szálláshelyre nagyon szuper volt, mert ezek a gyors vonatok, ezek a korábbi találkozókhoz képest szépen közlekedtek. Hát ami aztán az utolsó pápai misét illeti, ott meg hát szerintem akármit állítanánk be, ha repülőgéppel vinnénk a fiatalokat, akkor is besűrűsödne. Ezt át kell tudni vészelni, de ezt előre elmondtuk a fiataloknak, hogy lássanak túl ezeken a nehézségeken, és ezt hál' Istennek azt tapasztaltam, hogy nem akadtak el ebben a dologban a fiatalok.
Egy-egy ilyen esemény a világegyháznak az erejét, nagyságát is megmutatja, ugye? Tehát, hogy ez valahol erről is szól, hogy nem vagy egyedül.
Igen, fantasztikus volt tapasztalni, hogy a mi csapatunkon belül is mondták többen, hogy ők már a jövő héten vagy két hét múlva találkoznak, mert annyira egymásra találtak, holott eddig nem ismerték egymást. Aztán az összmagyarságon belül is kapcsolatok teremtődtek más egyházmegye vagy szerzetes rend szervezésében, és hát azért mindig nagyon jó alkalom a fiataloknak, ők már azért nyelveket beszélnek, ők már bátrak, hogy akár a cserélgetésekben, a tárgyak cseréjében, közös fotók készítésében külföldiekkel is kapcsolatot teremtsenek. Tudok sok olyat korábbi találkozókból, hogy valakik ezért tudtak elutazni valahova, látogattak meg valakit, vagy fogadtak, mert egy ilyen világtalálkozón úgymond bátrak voltak. És valóban, ahogy mondod, a világegyház ereje nyilvánul meg, ezért ne feledjük el, hogy sokan kis településről jönnek egy-két fiatallal, és itt látják azt, hogy az egész világon nagyon sokan gondolkodnak úgy, mint ők, és hogy Krisztus ma is sokakat megindít.
Nem volt eltévedés, hogy valaki lemaradt, vagy kerestétek?
Érdekes, hogy hál' Istennek nem volt ilyen problémánk. Ugye, ha már megemlítettük ezt a 25 év távlatot, nekünk 25 éve nem volt GPS szolgáltatásunk, nem volt navigációnk, nem volt okostelefonunk, akár semmilyen telefonunk se volt. Tehát akkor még sokkal nagyobb volt ennek a veszélye. Azért ma már a fiatalok nagyon-nagyon ügyesen igazodnak el ezekben, nézik az alternatív útvonalakat, és ez a korosztály, ugye ez a 18-35 év közötti, akik erre meghívást kaptak, mind nagyon szépen oda találtak. A külön dicséret a csoportoknak, hogy tartották a megbeszélt időpontokat, tehát igazából nagyon szépé tettük egymásnak az arándoklatát is a figyelmességünkkel.
Ami volt a legfinomabb étel, amit ott ettél most ezekben a napokban?
Hát én nagyon szeretem ezeket a paniniket, amit az olaszok csinálnak, ugye abban különbözik egy úgymond átlag szendvicstől, hogy hát már maga a kenyér anyaga finomabb, és ezt összesütik. És hát ezzel, hogy összesütik, ezzel egy ilyen nagyon finom kombináció keletkezik. Azon kívül az étkezések között, ami nekem nem annyira kellemes, de sokak szeretik ugye ezeket a tengeri dolgokat, amikor valamin van kis kagyló, rák, ez az, és hát nyilván pászta, tehát tészta minden mennyiségben, pizza, ezek is mindenok voltak, amelyekből úgymond az eredetit tudták megkóstolni a fiatalok, és hát nagyon élvezték.
Az olasz vendégszeretetet akkor megtapasztaltátok?
Igen, annak ellenére, hogy mi nem családoknál voltunk, azok az egyházmegyek, akik előtalálkozókon kisebb létszámban részt vettek, talán ők jobban találkoztak az átlag olasz vendégszeretettel vidéki helyszíneken. Mi viszont a szervezőkön, az önkénteseken keresztül, és azt kell mondjam, hogy még a rendőrökön keresztül is, akik nagyon sok helyen meg a polgári védelem keresztül, akik koordinálták az útjainkat, nagyon sok pozitív gesztust tapasztaltunk, akik látszottak, hogy örülnek nekünk, illetve ők is ugyanezt a hitet vallják, mint mi. Egyébként a Szent Atyától nagyon szép gesztus, hogy minden rendezvény végén egyesével kezet fog azokkal a szervezőkkel, akik azt az adott programot neki lehetővé tették. És ez úgy gondolom, hogy életre szóló élmény a fiataloknak is.
Milyen volt az időjárás?
Nagyon gondviselésszerű volt, ugye egy hónapja körülbelül figyelem a telefonomban, hogy mi várható, és végig ez a 40-40-40 fok volt. Azonban ahogy itt Magyarországon volt az a nagy lehűlés, amikor mi elindultunk július 27-e környékén, úgy ott is visszaesett a hőmérséklet, ez azt jelentette ott, hogy olyan 30 fok volt a hét során, ami megmondom őszintén nekem egy madridi, meg egy korábbi római úthoz képest nagyon kellemes volt. Úgyhogy elviselhető volt, szerintem nagyon jó volt, Volt egy furcsaság, hogy a virrasztáson, az, ami egyébként nagyon ritka, ezen az éghajlaton egy negyed óra esőt kaptunk a szabad ég alatt. Ilyen még nem volt nekem a korábbi találkozókon.
Most nem sok időd lesz kipihenni magad, ugyanis egy nagyon izgalmas program következik. Meséljünk erről is, tehát várjátok azokat a fiatalokat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt.
Igen, idén is meghirdettük a korábbi évekhez hasonlóan a szeminárium, az Egri Papnevelő Intézetnek a úgymond nyílt napjait, amit hivatás tisztázó lelkigyakorlatnak hívunk. Ez idén augusztus 10-én vasárnap este kezdődik, és 13-án szerdán ebéddel ér véget. A közösségi médián keresztül tettük ezt közzé, aki megkeresi az Egri szemináriumot, az megtalálja, illetve az Egri főegyházmegyének is a hirdetési felületein ezek megtalálhatók. Ott van egy QR kód, illetve még az én e-mail címemen keresztül is várjuk szeretettel a jelentkezőket.
Meddig lehet jelentkezni?
Szinte bármeddig. Én 8-át írtam ki határidőnek, de mindenkinek örülünk. Itt egyedül az étkezés meg a szállás az, ami miatt azért szeretjük egy-két nappal előtte tudni a végleges létszámot, de még nyugodtan tudnak a fiatalok jelentkezni. Akár úgy is, hogy nem az egészen tud részt venni, hanem csak valamennyi részén.
Mire számíthat, aki jelentkezik?
Aki jelentkezik hozzánk, az első este előtt egy Veni Sanctiban, egy Szentlélek hívó imádságban részesül, hiszen az Isten hívott össze minket, rá akarunk figyelni. Utána egy játékos, ismerkedős estet tervezünk, amiben feloldódnak talán még a kezdeti nehézségek. Másnap hétfőn a mottónkról, a Szólj Uram, mert hallja a te szolgád, erről hallunk előadást, elmélkedést. Majd ezt követően a kispapokkal lesz lehetőség találkozni, a mi életvitelünkbe, mindennapjunkba bepillantást kapni. Lesz olyan is a keddi napon, amikor kimegyünk, és szabadtéri szentmise van, ezt nagyon szeretik a fiatalok. Kis erdőben, turista útvonalon, Eger-Bakta környékére fogunk látogatni, Rasz Csaba atya fogja számunkra ezt a misét celebrálni. Este Maklára érkezünk meg, ahol Bakos Tamás atya templomában, szentségimádáson veszünk részt, dicsőítéssel, egyéni áldásokkal, és hát szerdán pedig egy ilyen búcsú fórum-szerű dologgal zárjuk le ezt, de a legfontosabb az, hogy közben a fiatalok spontán tudnak egymással is beszélgetni, figyelni az Istenre, és az előjárókkal is találkozni.
Eddig hányan jelentkeztek?
Legutoljára az út előtt néztem, tehát már ez egy héttel ezelőtti dátum, akkor 9 embernél tartottunk. Most is hirdettük, úgyhogy bizonyára még lendülni fog, meg az a tapasztalat, hogy utolsó pillanatban jelentkeznek a fiatalok. Jellemzően 15 körül szokott lenni ez a létszám.
Mondjuk el azt is a fiataloknak, hogy az egész hivatástisztázó lelki gyakorlat ingyenes, ugye?
Ez a hivatástisztázó lelki gyakorlat teljes egészében ingyenes a résztvevőknek. Érsek atya jó voltából a szeminárium biztosítja a szállást, az étkezést, ez nekik nem jelent semmit. Várjuk szeretettel a nyitott szívű, érdeklődő fiatalokat.
Tamás atya, nagyon szépen köszönöm az élménybeszámolót, és ezt a programajánlót mondhatjuk így is a fiataloknak, tehát 14 év feletti fiatalokat vártok, ugye még ezt mondjuk el, a korhatárokat?
Igen, 14 év feletti fiúkat várunk szeretettel, ezek közül bárki, akit érdekel a program.
Soha nem kell hinnünk, van már más. Megmentett nép lettünk, Jézus által szabad a lelkünk. Meghalt, hogy élhessünk, tudjuk, hogy kinek kell higgyünk. Ő lett az igazság, ő lett az út, az élet. Mondhatnak bármit már, mi az Urat dicsérjük. Minden száj szóljon, halleluja. Minden szív tudja, minden nyelv vallja. Minden száj szóljon, halleluja. Minden szív tudja, minden nyelv vallja. Minden száj szóljon, halleluja. Minden szív tudja, minden nyelv vallja. Minden száj szóljon. Megmentett nép lettünk, Jézus által szabad.
dicsérjük.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Lóczi Tamás atyával, az Engri Szeminárium spirituálisával beszélgettünk a jubileumi ifjúsági találkozóról és a hivatást tisztázó lelki gyakorlatról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 38. részét, felolvassa Fűr Anikó.
Pusztán a déli báb. Víz! Dubudaba, dubudaba.
Tiszta víz!
Dubudaba, dubudaba.
Na jó, galagonya tea.
Dubudaba, dubudaba. Hatalmas porfelhőt vert fel a nyolcpatkó, a szénává aszott csenevész csenkeszek alól. Ehhez hasonlatosan porzott Tramini torka is, de Ciprián ügyet se vetett a kiáltozására, pedig ő maga is nagyon szomjas volt. Sőt, ezúttal az is hidegen hagyta a déli forróságban, hogy büszke sem igazán kipihent. Harckészültségben nincs kecmec. Márpedig ha Zemúr hadba készül, akkor az harci helyzet. Kénytelen volt ezt tudomásul venni Fecske is, akit Bogi sarkantyúzott keményen. Őt persze nem a harci szellem hajtotta, hanem a barátnője iránt érzett aggodalom. Bár nem szólt róla egészen eddig, de szinte minden borzalmat elképzelt, hogy mi lehet Helkával. Idáig is csak Ciprián higgadtsága nyugtatta. Most viszont a nagy vágtázásban már ez sem volt elég. Ciprián! Kiáltotta. Ciprián, kérdeznék valamit! Erre azért lassította vágtán a lovak, hogy Bogi elmondhassa, amit akar. Miből gondolod, hogy Helka jól van? Csak azt tudom, hogy nem esett baja. Na jó, de az honnan? Itt érzem, emelte szívéhez a kezét Ciprián.
Biztosan a virág miatt,
kotyogott bele Tramini. Ennek semmi köze a virághoz, rázta a fejét Ciprián. Mondtam már, hogy én az ilyen hókusz-pókuszokra nem adok sokat. A fejemet használom, kopogtatta meg a homlokát. Ne haragudj, Ciprián, pontosan milyen virágról van szó? Érdeklődött Bogi, mert egy kukkot se értett az egészből. Ciprián röviden elmesélte a nagyapja sírján sarjat virág történetét, s hogy annak a legenda szerint varázs ereje van. Végül az egészre csak legyintett. Akkor az valami varázsvirág? Ciprián újra megkopogtatta a homlokát. Hidd el, a fifika többet ér. Te tényleg nem hiszel a varázslatokban? Csodálkozott Bogi. Hiszek benne vagy sem, édes mindegy. A helyzet az, hogy ezek a csodálatos bűbájosságok csak a bajt hozzák ránk mindig. Azt gondolom, hogy jobb is volna, ha a varázsnépeken kívül más nem kacérkodna ilyesmivel, ők pedig azt tennék jobban, ha csak egymással foglalkoznának. Azaz, maradjanak maguknak, és akkor én sem avatkozom az ő dolgukba, hiszen egyszerű ember vagyok, mindenféle varázsképességek nélkül.
Na, ezt ne mondd!
Ellenkezett Tramini.
Akkor mi volt az a vízáradat szalókon?
Émó egyik bűvész mutatványa szerintem.
Próbáljuk ki!
Csapott a homlokára a Manó, mint akinek óriási ötlet jutott az eszébe.
Varázsolj ide vizet!
Kiáltotta lelkesen. Hallottad, hogy kifogyott, maga Imó mondta, szállt be ekkor már Bogi is.
Hiszi a piszi,
mondta a Manó, és karba fonta a kezét, Ciprián pedig gondolkodóba esett. Végül is igazad lehet. Kicsit tényleg furcsán viselkedett Imó, mintha nem a teljes igazságot mondaná, És erre már mindhárman láttunk példát a nyápicok tanítványai között, ugyebár? Kire gondolsz, akit én is láttam? Kérdezte Bogi. Például Kamorra, mondta, és ahogyan újra belegondolt, még hihetetlenebbnek tartotta az egészet, mint korábban, amikor Imu elmesélt pár összefüggést. Az állát simogatta, és úgy folytatta a hangos gondolkodást. Milyen érdekes, hogy épp akkor árult el fontos dolgokat, mielőtt rátaláltak Traminiék. Addig egyszer sem beszélt nekem Zemurról és Imóról, mintha érezte volna, hogy tovább már nem titkolózhat. Megtudtam tőle, hogy Zemurnak a sárgaköves gyűrű foglalata kell. Azóta, hogy Alnusz megfejtette a fakéreg üzenetét, már világos, hogy Helkát ő raboltatta, és azért, hogy megszerezze tőle a sárgaköves gyűrűt. Bogi nagyot kiáltott. Hiszen Helka nem hozta magával a gyűrűt. Bizonyára ezért készülődik Zemur a hadseregével. Azért kell igyekeznünk. Meg kell akadályozni, hogy elinduljon a Balaton felé. A Balatonra tart? Ha ott a gyűrű, akkor mi más tenne? Ezért is kell elkapnom még indulás előtt. Képes volnál egyedül felvenni vele és a hadseregével a harcot? Nem vagyok egyedül, mondta Ciprián, és ennek a jelentőségét Tramini rögvest alá is támasztotta az újabb kiáltásával. Víz! S még mielőtt megkapta volna magáét, hogy most már ideje lenne befogni a száját, kapálózva mutogatni kezdett.
Ott, előre nézzétek, egy hatalmas tó hullámzik ott!
Igaza is volt, valóban ez látszott. A déli látóhatáron hatalmas vízfelület tükrözte az eget, és apró hullámokkal fodrozódott olyan szélesen, ameddig csak a szem ellátott.
Menjünk oda!
Lelkesedett a Manó. Nem érünk most már rá arra, hogy déli bábot kergessünk.
Nem is akarok én kergetni senkit, pláne bábokat délben, csak inni végre!
Kérte ki magának a feltételezést Tramini. Nincs ott víz!
Hiszen látom!
Pedig nincs ott, hidd el!
Akkor ez netán valami varázslat?
Piszkálódott a Manó. Annak is lehet tekinteni. Ezt hívják déli bábnak. A forró levegő csapja be a szemedet. Tramini hirtelen a szeméhez kapott és befogta.
Így tényleg nem látom,
szemtelenkedett. Ha nagy a forróság, akkor nagyon felmelegszik a levegő a talaj fölött. Különösen száraz és lapos vidékeken fordul elő. Ilyenkor a vibráló meleg levegő vízfelszínnek látszik. Az a vékony réteg pedig, ahol a hűvösebb és a melegebb találkozik, megtöri a fényt, mint egy tükör. Olyasmiket látsz, ami a valóságban nem ott van, hanem nagyon messze, távol, egészen más irányban. Hát ez fantasztikus volt, pillogott Bogi csodálattal telve, és ezzel ő is bizonyosságot tett a bűbájosság képességéről. Képes volt Ciprián arcára mosolyt varázsolni. Aki pedig szerényen elmondta, hogy a sok tornyú kastély zsoldosainak vezérétől, granadír marsaltól tudja ezt. Nem csak kardforgatást tanított nekem, hanem a haditaktikáról is elmondott mindent, amit ő tanult. Számtalan helyen járt a világban már előtte, sok mindent tud. A déli báb ismerete pedig hasznos, nehogy megtévessze az embert. Ebből is látszik, fontos, hogy lásd, a valódi világ törvényei sem kevésbé varázslatosak.
Akkor megpróbálod?
Zökkentette vissza Cipriánt a varázsvilág talajára Tramini. Mit?
Hogy hát, ha nem csak Imó trükkje volt, és mégis tudsz vizet varázsolni te is.
Nem sikerülhet.
És ugyan miért nem?
Például már nincs itt fa. Itt még egy csúzli ágasra való botot se találsz, nemhogy vízfakasztó varázspálcának valót. És különben is elég volt ebből, nem varázsolok is kész. Cipriánnak ez a válasza immár elég egyértelmű volt, különösen, hogy újra megsarkantyúzta büszkét. Viszont eltért a patakmeder mellől, és a puszta közepe felé fordította a lovat. A nap állásából úgy számolta ugyanis, hogy elérték azt a pontot, ahonnan már érdemes nyugatnak tartani. Remélte, hogy nem téved, mert abban igaza volt Tramininak, hogy vizet kell találniuk. És talán abban is, hogy Imó szavai ellenére mégis van víz a föld alatt. Mert lehet, hogy Imó csak berezelt attól, hogy tényleg megkeresik Zemurt. Mi másért szállt volna inába a bátorsága hirtelen? Ha csak nem épp az ellenkezője igaz. Valóban ekkora a szárasság, amiben Imó némiképp ludas lehet, és nem szeretné, ha ez kiderülne. Ha, ezek a varázs humbukok már megint, hesegette el magától a gondolatokat Ciprián, mert egy dologban biztos volt. Zemur fészkénél lesz víz. Nincs az a zsarnok hadvezér, akinek erre ne lenne gondja. Persze oda be is kellene jutni valahogyan. Éppen ezt próbált elképzelni, hogyan is nézhet ki az a sánc és a rönkpalánk, ami körülveszi Zemur erődítményét, amikor a látóhatár alján megjelent egy híd. Furcsán derengett a látványa, a vibráló levegőben eleltűnedezett, mintha csak víztükörben látnák azt is. Közelének tűnt, de tudta Ciprián, hogy kicsivel arrébb lesz az még, hiszen fejjel lefelé lógott az égboltról. Csoda dolog ez a déli báb, gondolta Bogi is, aki szintén látta az égre felkapaszkodott hidat. Különösen akkor hökkentek meg, amikor hirtelen ott volt az orruk előtt. Lent a fűben, és nem fent a felhők helyén. Ilyen is van, hogy közelebb hozza a déli báb? Érdeklődött Bogi. Erről nem mesélt a tábornok, de nem is ez a baj, vakarta a tarkóját Ciprián, és nem látszott túl elégedetnek. Ez, mintha nem az a híd lenne.
Nem folyik alatt a víz,
állapította meg szomorúan Tramini. Nem az a gond, hogy szárazon áll.
Nehogy nem, nagyon szomjas vagyok,
vágott közbe a Manó. Ciprián viszont arra biztatta, számoljon egy kicsit. Hány pillért és ívet látsz?
Öt lyuk.
Épp négyel kevesebb, morfondírozott Ciprián, s közben megkerülték a hidat. A másik oldalon aztán csak fokozódott a meglepetés, mert ami az igazi kilenc lyukunál hiányzott reggel, az itt mind megvolt. Ha nem is a közvetlen közelben, de bőven a látótávolságon belül, földsánc, karópalánk, őrtornyok, és még mögülük is kilátszott két füves domb, meg egy fából épült palota teteje, kupolával, tornyokkal. Igazán meg voltak lepve, és hosszasan tűnődtek.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Nyulász Péter Ciprián című regényének 38. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
Csiribiri, csiribiri, zapszalma, négy csillag közt azonban. Csiribiri, csiribiri, bojtorján, lélek lép a lajtorján. Csiribiri, csiribiri, szellőlány, szikrát lopban zángot hány. Csiribiri, csiribiri, fűt kaplan, szárnyatlan száj sűt kappan. Csiribiri, csiribiri, lágy poplan, vágyott forró lázad van. Csiribiri, csiribiri, zapszalma, engem hívj ma álmodba.
ég szemét az ég. Lehunja sok szemét a ház. Dunn alatt alszik a rét. Aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét. Alszik a bogár, a darás. Vele alszik az ümmögés. Aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s még szendereg a robogás. Álmában csönget egy picit. Aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a szakadás. Máma már nem hasad tovább. Aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda meg a sír. Kirándulás, a jó cukor is alszik. Aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod. Óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona. Vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs. Aludj el szépen, kis Balázs.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyház 5 parancsolatáról lesz szó. Most az első parancsról, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg, második része következik. Illetve arról is szólunk, hogyan kell a szentmisén részt venni. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Számunkra, Krisztus követők számára vasárnap az úrnapja, vagyis a Dies Domini. Minden vasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, és megemlékezünk az ő szenvedéséről és kereszthaláláról is. Még a nagybőjti időszakban is azonban kidomborodik az Úr feltámadása, ezért nem számít bele egyik vasárnap sem. A nagybőjtbe az Úr napján nem bőjtölünk. A lelkünknek szüksége van arra, hogy legyen vasárnapunk, nem az Úrnak, hanem az embernek, mindnyájunknak van arra szüksége, hogy megszentelődjünk, hogy az Úrhoz menjünk. Vasárnap nélkül nem tudunk élni. 16. Benedek pápa is idézte ezt a mondatot, mely a Diokleciánus féle keresztény gyűlözés korából, a Krisztus utáni 4. századból származó idézet. Amikor a hatalom számon kérte a keresztényeket, hogyan merészelnek összegyűlni vasárnaponként, amikor megtiltották ezt nekik, azt válaszolták, mert vasárnap nélkül nem tudunk élni. Vállalták a vértanúságot a vasárnapi eukarisztiáért, a keresztény közösségért, Krisztusért. Hogyan kell a vasárnapi és az ünnepi szentmisén részt venni? Vasárnap és ünnepnap a szentmisén elejétől a végéig figyelmesen és összeszedetten belekapcsolódva kell részt venni. Legyen a szentmisén való részvételem gyümölcsöző, különösen is hálás szívvel és nagy áhítattal, nem csupán külsőnket, ruházatunkat tekintve, hanem a lelkünket is ünneplőbe öltöztetve éljük át a misztériumot, a hatalmas titkot a templomban, a Szentegyházban, a szentmise bemutatásakor. Úgy, hogy a környezetünk, a családtagjaink, a szomszédaink, munkatársaink aztán lássák rajtunk, hogy nekünk milyen nagy öröm és megtiszteltetés a templomba menni, a szentmisén részt venni, és ott Jézus Krisztusban Istennel és egymással találkozni, ünnepelni. Lássák meg az emberek arcunkon, lényünkön és különösen a cselekedeteinken, az egész életvitelünkön, hogy a vasárnapok és az ünnepek mennyire feltöltik a lelkünket, átformálják egész lényünket. Növelik bennünk az isteni életet, ahogyan szakifejezéssel mondjuk, a megszentelő kegyelmet, amely először megkeresztelésünk alkalmával áradt szívünkbe a Szentlélek által. Lássák ezt a boldogságot és békét, örömet az emberek, amit csak az Isten tud megadni azoknak, akik hisznek benne, szeretik őt, az atyát, és szeretik egymást Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Ugye milyen gyönyörűek már az Ószövetség imádságai, és ezzel fejezzük be e mostani elmélkedésünket. Amikor a 84. Zsoltárban imádkozzuk, egyébként ezt a zsolozsmában, az imaórák liturgiájában is sokszor mondjuk mi papok, és hát évek is, mi kedves a te hajlékod, seregek ura, sóvárogva vágyakozik lelkem az Úr udvarába, szívem és testem újjong az élő Isten után. És ugyanebben a zsoltárban később elhangzik, boldogok, akik házadban laknak, téged örökké magasztalnak. Továbbá, Egy nap a te házadban többet ér, mint ezernyi más a többi hajlékban. Seregek ura, boldog az az ember, aki te benned bízik. A 121. Zsoltár is olyan gyönyörű, és annyira kifejezi azt a szent vágyakozást, mellyel mindnyájunknak a templomba, az Isten színe elé a legszentebb áldozat, az Úr csodálatos jelenléte, a vele való egyesülés után kell vágyakozni, amikor azt halljuk, azt mondjuk, egyé válva az imádkozóval, örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába fölmegyünk.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,1,